következő vasárnapon megint szólították Idát. Vendéged van, mondta egy lánytársa. Eredj! Ida megrezzent. Egy évben egyszer, ha történt, hogy a vendégterembe szólították, s akkor is csak júniusban az apja. De hol van még június? Apám? Nem tudom, egy úr meg egy leány. Ida dobogós szívvel sietett le. El nem vélhette, kivel jöhetett az apja. A teremben akkor többen is voltak, leginkább mamák, noha már 5 óra felé járt az idő. Ida egy tekintettel látta, hogy az apja nincs köztük, de egyben megismerte Ellát, múlt heti látogatóját. A lila szín szoknya és fehér blúz volt megint rajta, s a bársonyszalagos bazári szalmakalap, de a cipője már lábára illő, fűzős fekete. A leány már bizalmas ismerősként mosolygott rá, fölkelt a székről, és Ida elé lépett. Várta, hogy Ida kezet nyújt neki, amit Ida meg is cselekedett. Egy taplós színhajú és szakálló úrféle is fölkelt és bókolt Idának. Teljesen ismeretlen úr, fekete, kopott kabátban. A szeme apró, orra vékony, ösztövér test. Barátságosan mosolygott Idára, s mosolygásában sárga és csorba fogait is előmutatta. Bizony, kellemetlen képű ember. Nem ismer, ugye, Idácska? Ella folytatta a szót. Apám! Ida már vélte is. Volt valami hasonlóság a kettőn, noha az apa szeme fekete volt, s az orra vékony és hegyes, de a két arc mégis egyezett valamiképpen. A ruhájuk szaga is mind a kettőjé olyan, mint a penészes mogyoróé. Tessék, intett a székre Ida komolyan, mint ahogy Mária testvér szokott az igazgatói irodában. És maga is fogott egy széket, velük szemben ült le. Az volt az érzése, hogy Ella dicsekedett otthon, s az apa hálából látogatja meg, hogy nem volt kevés a leánya iránt. Az apa csak ugyan azon kezdte, hogy köszönte Idának a szíves érdeklődést a leánya iránt. Ez bátorít rá, mondta tiszteletesen, hogy a kisasszony jóságát magam is megkeressem. A leányom most 14 éves, és szeretném iskoláztatni. Már 2 éve, hogy végezte az első polgárit, de éppen akkor hely nélkül voltam, és 3 hónapig csak épp, hogy a madaraim tartottak el. Tudja talán, hogy mellékesen madártenyésztéssel foglalkozok. Emlékszik talán, hogy kedves uralatja épp ezért dobott ki.
Nem, nem tudom, hőkölt el Ida.
Nem tudja.
Gyermekkorom óta nem voltam otthon.
Gyermekkora óta?
Anyám halála óta.
De hiszen ez még azelőtt történt. Hát az úgy volt, hogy az irodába is bevittem egy rigót. Azt csak tudja talán, hogy könyvelő voltam ott.
Azt tudom.
Hát, bevittem egy rigót. Gondoltam, örömet szerzek vele édes uratjának. A rigó úgy fújta a Rákóczi induláját, hogy aki csak arra ment, megállt és hallgatta. Altúrnak tetszett is a rigó, s különösen tetszett, hogy csoportok álltak sokszor az üzlet előtt. Hallgatták a rigót. És hát persze az üzlet címtáblájára is fordult a figyelem. Ó, Péter, bornagy kereskedő! Mondja is aztán egyszer. Hallja, bogár, én nálam a hadsereg is rendel, és csupa osztrák tiszt jár ide. Nem taníthatná-e meg ezt a rigót a Gotterhaltéra? Igen, szívesen, feleltem, de kell rá vagy 3 hónap. Még akkor csak kicsiben foglalkoztam rigókkal, alig hogy 5 volt. Együtt tanítottam őket. Többnyire mészárosok vették. 50-60 koronát is fizettek egyért. Visszavittem a rigót, és egy fia rigót fogtam iskolázásra. Külön szobába vittem, és furuljáztam neki a Gotterhaltét. Fájt a szívemnek, hogy olyan nótát kell tanítanom, de hát, ha az üzlet kívánja, meg kell tennem. Avval könnyítettem aztán a lelkemen, hogy egy másik rigót meg a kamarában a jajbe huncut nótájára tanítottam. 3 hónap múlva úgy fújta a rigó a Gotterhaltét, mintha csak Bécsben tojták volna. Altúr igen örült neki. Már én csak Altúrnak szólítottam, mert mikor hozzá kerültem, még akkor Alt volt a neve. Megszoktam, és hát a régi vevők is csak Altúrnak szólították az üzletben. Hát, igen örült. Vagy 2 nap hallgat a rigó. 3. nap rákezdi szépen a közepén. Altúr csak benyúl a zsebébe, kivesz egy szép 50 koronást. De még egy palack űrmöst is adott, hogy igyam meg estére. Mi történik azonban? Bejön délután 2 katonatiszt az irodába. Bort rendelnek, 50 hektót. A Rigó akkor is fújja a Gotter háltét, hol elől, hol hátul, ahogy szokta, de gyönyörűen. A két tiszt csak bámul. Kérdik Altúrat, hogy nem adná el a Rigót. A tiszti ebédlőbe tennék. Abban a pillanatban megszólal az átkozott Rigó, őrült erővel fütyüli. Jaj, behuncut!
Bogár Vince fájdalmasan sóhajtott.
Ma sem értem, hogy az a Rigó hogy fújhatta azt a nótát. És miért éppen akkor? Hogyan is? Mikor tanulta? Lehet, hogy áthallatszott hozzá a kamrából a másik Rigónak a szava, a hazafiasé.
A Rigó különösen szeretik azt a nótát, meg azt, hogy hármattól jött a fürjecske.
Semmit se tanulnak könnyebben. De hát hiába, a kár megvolt. A tisztek kijelentették, hogy a rendelés meg nem történtnek tekintendő, s hideg köszöntéssel távoztak. Nekem is távoznom kellett. Még aznap ki kellett hurcolkodnom a házból. Ki is tekertem annak a disznó Rigónak a nyakát. De hát már hiába, Altúr engesztelhetetlen volt, majd hogy nem puskát csütött rám. Hát hiába, hiába, azóta csak tengődök, mint toldi lova a szecskán. Most a gázgyárban írnokoskodok. De hát mi pénz itt havi 150 korona? Ha a madaraim nem volnának?
Ismét sóhajtott. Aztán megrázta a fejét, mintha ki akarná rázni belőle a kedvetlen emlékeket.
Hát kérem, édes jó kisasszonyom, az volna az én alázatos instanciám, hogy ajánlaná be ide a leányomat. Az ilyen egyházi intézetekben sokan élnek Krisztus kenyerén. Magának bizonyosan van itt szava. Ha a leányom elvégezhetne csak 4 gimnáziumot is, utána a kereskedelmibe járatnám, ő is kereshetne szépen. És én akkor teljesen fölvirágoztathatnám a madárakadémiámat. Volt, hogy nyitnék itt valahol a belső városban. Bizonyára találnék társat is, aki pénzzel társulna velem. Mert most bizony csak nyomorgunk. Leves és tészta az ebéd, főtt krumpli a vacsora. Egyik nap főtt krumpli, másik nap sült krumpli, néha kása. 150 korona, nyomorúság.
Ida sajnálkozó szemmel hallgatott. Tudta, hogy a szerzet igen takarékos. Ingyenes helye csupán 4 leánynak van bent, 2 apácarokon, 1 meg a gyóntató atya nénjének az unokája, 1-et meg egy fazekas Borbála nevűt egy püspök ajánlására vettek be, mert tanító özvegyének a leánya. Hát, nincs több. S ha volna is, akkor is hát hogyan kérje azt a méltóságos főasszonyt? Nem tudom, lehet-e, revegte végre. Mindent megpróbálok még ma, vagy ezekben a napokban. És értesít engem, kérlelte megfénylő szemmel az apa, hogy beszélhetek-e személyesen is az igazgatóasszony ő nagyságával. Méltóságával, korrigálta szinte ijetten Ida. Mert grófi családból való. Hát méltóságával, ő méltóságával. Hozok ő méltóságának olyan tudós Rigót, amilyen még a római pápának se fütyült. A komáromi indulót fütyüli elejétől végig. Már 200 koronát ígért érte egy borbély. Hogy is ne? 2 évig iskoláztam. A leányom is annyit fütyült neki. Ella művész ilyen fütyül. Fütyülj csak egy nótát úgy rigósan. Már akkor mind elmentek a szülők. Ida is aggodalommal pillantott az órára. A mutató 5-ön állt. Uzsonnára csengettek. Az ajtón álló apáca benyitott. Mennünk kell, rettent meg Ella. Ida megkönnyebbülten kelt föl a székről. A Rigó, mondta, nem szükséges. Világi nótákat itt nem hallgatnak még Rigótól se.
Hát akkor egyházi éneket, készségeskedett a madártanár. Azt, hogy mennyből az angyal, nagyszerű gondolat, mennyből az angyal, trillázva, és boldogan búcsúzott. Ida sokat töprengett. Hogyan teljesítse Bogárék óhajtását?
Arra nem volt bátorsága, hogy maga beszéljen az igazgató asszonnyal. Egy Margit nevű apácát kérdezett csak meg, a legfiatalabb apácát, akinek az előbbi héten 10 cserépvirágnak a templomba elhelyezésében segített. Hogy mit gondol, lehetséges volna-e? Az apáca a fejét rázta rá. Ha akarná, se engedhetné meg az igazgató testvér, nincs hely. De egy értékes rigót adna az apa, szenténeket éneklő rigót. Az apáca elszörnyedt. Ezt meggyónja ida. Szent ének, rigó fücsre, rigó táncra, gondolatnak is egetrázó vétek. S keresztet vetett. Ida nyugtalanul várta a vasárnapot. Ella azonban nagy csodálkozására nem jelentkezett. Csak a harmadik vasárnapon állított be. Új blúz rajta, fehér selyembatiszt, új szoknya, fekete. A kalapja is új, cipője is új, félcipő, sárga. Az arca telt és rózsaszínben játszó, mintha valami finomító masinából került volna elő. Csak köszönni jöttem, mosolygott boldogan. Az iskolázás gondolatát már félretettük, rigót vittem egy cukrászhoz, 50 koronát kértem érte. Közben látom, hogy 2 leány szolgálott. Kérdem, hogy nem alkalmazhatna engem is. Alkalmazott, azóta csupa nyalánkságon élek. Fizetésem is van. Most még csak 10 korona hetenként. Később több. Ha megtanulom a mesterséget, magunk nyitunk majd cukrászboltot. Apa igen örül a szerencsémnek. Cseveget, mint a madár. S közben hol a cipőjére gyönyörködött, hol a kezét nézegette. Már le voltak nyírva a körmei. Fiatal emberek is járnak a boltba, színész növendékek. Igen, kedves fiúk, olyanokat mondanak.